kulcs, amelyet nem birtokolni, hanem őrizni és továbbadni kell. Bárhol éljen is a magyar, ez a titok vele marad, mert nem földrajzi helyhez kötődik, hanem emlékezethez és lélekhez. Vas Albert üzenete ma is időszerű. Amíg él a népművészet nyelve, addig él a közösség is, amely megálmodta. Ez az örökség nem a múlté, hanem a jelenben válik élővé. Minden alkalommal, amikor felismerjük és továbbadjuk.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyó Kolini Bori. 1945-ben Magyarország romokban állt. A háború elpusztította az ország jelentős részét, a gazdaság összeomlott, az államot pedig jóvátételi kötelezettségek és a szovjet megszállás terhei nyomták. Az újjáépítéshez élelmiszerre, nyersanyagra és munkaerőre volt szükség, ezért a mezőgazdaságra különösen nagy teher hárult. Néhány évvel később azonban a parasztságtól már nem csupán termést vártak. A kommunista hatalom a falvak átalakítását is célul tűzte ki, és ennek egyik legfontosabb eszközévé a kulák elleni küzdelem vált.
Június 29-én Péter Pálkor a magyar kulákságra emlékezünk. A paraszti világban ez a nap hagyományosan az aratás kezdetét jelentette, az év egyik legfontosabb ünnepét. A megemlékezés egyszerre szól a meghurcoltakról, a kisemmizettekről és azokról a gazdákról, akik munkájukkal generációkon át gyarapították a magyar vidéket.
Amikor a háború véget ért, Magyarországon az összes párt egyetértett abban, hogy a földkérdést rendezni kell, de különbözőképpen akarták megvalósítani. A kisgazdák 15 hold körüli életképes birtokok kialakítása mellett álltak ki. A kommunista párt viszont minél több embernek akart földet adni a saját és a szovjet megszállók népszerűségének növelése érdekében. Rigó Róbert történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tudományos főmunkatársa ismerteti a történelmi előzményeket.
Sztálin már a II. Világháború vége felé elég pontosan látta, hogy ameddig a Vörös Hadsereg katonái Európába előre tudnak nyomulni, addig azt a típusú berendezkedési formát fogják majd átültetni az ottani társadalmakra, ami a Szovjetuniót jellemezte. Tehát ez elég tudatos volt, hogy amit a szovjetek megszállnak, ott szovjet típusú rendszereket fognak létrehozni, illetve szovjet mintára gazdag parasztokat is kuláknak fogják minősíteni. És hát innentől kezdve nagyon gyorsan folynak az események. A kommunista pártnak az a terve, hogy ezt néhány éven belül ezt a kérdést ők megoldják, de hát a gyakorlat ezt fölírta, mert nem ment ez olyan nagyon könnyen, holott mindenféle eszközökkel igyekeztek ellehetetleníteni a parasztságot és elvenni a kedvüket a földműveléstől. Most azért azt is fontos megjegyeznünk, hogy Magyarországon a paraszti társadalomnak az aránya így ebben az időszakban az körülbelül a társadalom fele. Tehát ugye 45-ben is sokan kapnak földet, még hogyha picikét is, illetve egyébként is Magyarország ekkoriban még egy agráripari ország, és hát a társadalomnak a legszélesebb, legnagyobb társadalmi csoportja az a parasztság.
A nagyobb földdel rendelkező, módosabb és a mezőgazdaságból élő gazdák üldözése és ellehetetlenítés nem azzal kezdődött, hogy kuláknak bélyegezték őket szovjet mintára, hanem azzal, hogy a II. Világháború után azonnal mérhetetlen nagy terheket róttak rájuk. Tóth Judit történészt hallják.
Már 45-ben bevezettek egy földadó nevezetű kötelezettséget, ez minden paraszt gazdát terhelt, akinek földje volt, és ugye a háború alatt már bevezettek egy kötelező beszolgáltatási rendszert, de a háború végeztével minden politikai párt azzal próbált kampányolni, hogy hát ez egy fölösleges rossz, ami a parasztság vállát nyomja, és ezt meg kell szüntetni, és valóban megszüntették az úgynevezett Juszcsek rendszert, ami a háború alatt volt 1942-től, de már 1945 nyarától be is vezettek egy új beszolgáltatási rendszert, amely egészen 1956-ig létezett. És hogyha a terheket számba vesszük, hogy mi volt az, ami a parasztságot a leginkább ki tudta szipolyozni, akkor a kötelező beszolgáltatás az, amelyről beszélnünk kell. Azért is, mert ez nagyon-nagyon összetett volt. Mint ahogy maga a parasztság is, nem egy homogén társadalmi csoportról beszélhetünk, hanem a birtok struktúra és a birtokolt föld nagysága alapján kategóriákat állíthatunk fel, vagy hát állítottak fel a korszakban is, és úgy hívták ezt a korszakban, hogy a progresszivitásra hivatkozással, tehát minél több földje van valakinek, annál nagyobb szorzókulcsot alkalmaztak, és annál nagyobb mértékben kellett egy-egy adott terményből a gazdáknak a beszolgáltatási kötelezettségüket teljesíteni. Ezt, hogyha most megpróbálom érthetőbben elmondani, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk van egy 5 kataszteri holddal rendelkező parasztgazda, akkor neki egy viszonylag jelképes mennyiséget kellett beszolgáltatnia. De ha mondjuk eljutunk a kuláknak minősített gazdákhoz, akik 5-szörös földterülettel rendelkeztek ehhez az 5 kataszteri holdhoz képest, tehát 25 kataszteri hold tekintették ugye a gazdákat kuláknak, az ő esetükben már sokkal-sokkal magasabb szorzókulcsot alkalmaztak, és ez azt jelenti, hogy egy dokumentumfilm az, amire tudnék utalni, a Kulák volt az apám című filmben egy hölgy az édesapjának a beadási könyvét mutatja be a filmben, amelyről elmondja, hogy a mostani intenzív gazdálkodás mentén, hogyha megnézik, hogy mekkora mennyiségeket kellett beszolgáltatni, akkor azok a mostani művelési módszerekkel is nagyon magas mértékűnek vagy terménymennyiségnek tekinthetők. A kötelező beszolgáltatásról azt is tudni kell, hogy kezdetben alapvetően kiterjedt a takarmányféleségekre, kenyérgabonára, de évről évre nem csak a beszolgáltatandó termények, termékek mennyiségét növelték, hanem egyre szélesebb lett az a kör, amely után ezt a kötelező beszolgáltatást meg kellett fizetni.
Hazánkban nem csak politikai összefogásra van szükség, hanem arra is, hogy a magyar város a magyar városokkal fogjon össze, a falu a várossal, fogjon össze az egész magyar nép, hogy elindulhassunk, hogy folytathassuk az újjáépítés munkáját. Éljen a magyar kommunista párt és nagyvezére Rákosi Mátyás!
1945-ben így bíztatott összefogásra Rajk László belügyminiszter. A háború utáni Magyarországon az újjáépítés gondolata a korabeli kultúrát is áthatotta. A mozgalmi dalok egyszerre tükrözték a talpraállás reményét és az új hatalom üzeneteit. Most a KISZ központi művész együttes énekkarának előadásában az Új munkára című dalból hallhatnak részletet.
A beszolgáltatási rendszer végrehajtása a helyi tanácsok és a párt embereinek kezében volt. Az újonnan létrejövő közigazgatásban sokszor képzetlen emberek kaptak hatalmi pozíciót. A politikai elvárások mellett a helyi sérelmek és személyes konfliktusok is szerepet játszhattak abban, hogyan alkalmazták a szabályokat.
A magyar társadalomnak a fele az azért ugye már rendelkezik valamekkora földbirtokkal, a parasztsághoz tartozik 48-49 környékén. Ezek a kommunisták meg általában helyben azok az emberek lettek, akik mondjuk előtt a Horthy korszakban mondjuk ilyen napszámosok, cselédek voltak, általában rossz hírük volt. Nem ritkán az is előfordult, hogy különböző bűncselekményeket követtek el korábban, és hát a kommunista pártnak ott 45 után elsősorban a tagjai ebből a szegényebb, kevésbé elismert csoportból jött, viszont a hatalom, meg a szovjet megszálló csapatok, azok ott álltak mögöttük. Hát ennél fogva nyilván utálták is őket általában ezekben a vidéki közösségben. Volt néhány becsületes, tisztességes ember is, aki jót akart, tehát nem elvitatva, de azért a többségében nagyon negatív vélemény volt ezekről a kommunistákról.
Kádár János 1948-ban arról beszélt, hogy a dolgozó parasztok számára a boldogulás útját jelentik a szerveződő TSZ-ek.
A Magyar Dolgozók Pártja azt vallja, és véleményünk szerint ennek a paraszti tömegszervezetnek is ezt kell szem előtt tartani, hogy a falun a dolgozó parasztok milliós tömegeinek kell boldog és virágzó életet teremteni. Mezőgazdasági elmaradottságunkból a fejlett mezőgazdaság felé dolgozó parasztságunk szép emberi életének megteremtése felé és a milliók gyarapodása felé jelenlegi helyzetünkből a kiút a föld társas megnövelése.
Részletet hallottak a Vásárhelyi Kórus előadásában az Indul a traktor című dalból.
Külön megyei szinten önálló tanácsi begyűjtési osztály volt, alsóbb szinteken járási csoportok voltak.
Folytatja Tóth Judit történész.
De minden egyes községben voltak olyan alapvetően a mezőgazdasági osztályhoz kapcsolódó hivatalnokok, alapvetően sajnos fiatal hölgyek, ugye, akik sokszor nem is tudtak mit kezdeni ezekkel a szituációkkal, de hát nekik hivatalból az volt a feladatuk, hogy akkor most ezt a pénzbüntetést ugye ki kell róni. És akkor utána következett az, hogy akár helyi emberekből, de rendőrségi és AVH-s osztagokat is, vagy az ő kötelékükbe tartozó erőket is mozgósítva elszámoltató bizottságokat állítottak fel, és ezek az elszámoltató bizottságok voltak azok, akik házról házra jártak, és azokat a kintlévőségeket, amelyeket a hatalom úgy gondolt, hogy a beszolgáltatás fejében elvihetők, lényegében minden mozgatható vagyontárgyat ilyenkor ezek az elszámoltató bizottságok elvittek. Ugye ezek voltak, ezek az elszámoltatások azok, amelyet a köztudatban padlássöprésekként szoktak emlegetni. A pincétől a padlásig tényleg az egész házat feldúlták, és ami mozdítható vagyontárgy volt, azt lényegében vitték. És ilyenkor nagyon sokszor a kuláknak minősített gazdának a saját kocsijára kellett felpakolnia a saját vagyontárgyait, a saját értékeit, és saját magának befuvaroznia begyűjtőhelyre ezeket az értékeket.
A kulákoknak a kifosztása, az egyik ilyen gyakorlat az volt, hogy a helyi kommunista vezetés a rendőrökkel együtt kiment egy-egy kulák családhoz.
Teszi hozzá Rigó Róbert történész.
Egyébként is gyakori volt, hogy kimentek, és akkor úgy, ha ott találtak mondjuk tojást, kolbász, vagy valami, akkor így fogták, és azt elvitték. Tehát ilyen napi szintű zaklatás, vagy bort, vagy pálinkát, amire éppen szükségük volt, tehát ez is egy nagyon nagy sérelem volt, de ennél nagyobb ilyen eljárások voltak, amit úgynevezett transferálás volt a korabeli műszó erre, amit hát úgy senki nem értette, hogy az micsoda. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy kimentek, akiket itt az előbb felsoroltam, egy-egy ilyen kulák családhoz, és akkor ott összeszedték azt, amit ők úgy gondoltak, hogy elvisznek. Tehát mondjuk a tehenet, a boros hordott borral, tűzifát, épület felújításhoz különböző faanyagokat, de hát láttam olyan transferálás, mert ezekről utána jegyzőkönyvet vesznek, hogy mit vittek el, transferálási jegyzőkönyv, egy ilyen dokumentum, hogy volt, ahol mondjuk a bugyogó, meg kombiné, meg női papucs, meg, tehát ilyen szinten, ami ott helyben megtetszett, azokat összeszedegették, elvitték, és akkor ott hagytak egy ilyen papírt, hogy mit vittek el. És hát ezeket utána elvitték, és szétosztották egymás között.
És még olyanra is találunk példát, hogy ünneplőbe öltöztették.
Folytatja Tóth Judit.
Hogy még ezzel is ugye megalázzák, hogy a saját kocsiján ugye a saját tárgyait viszi be a begyűjtőhelyre. A nőket egyébként ugyanúgy megregulázták, akár fizikai erőszakkal, vagy olyan kellemetlen helyzetbe hozták, és a megfélemlítésnek, a megszégyenítésnek olyan helyzeteit idézték elő, amelyek hosszabb távon nagyon komoly pszichés traumákat okoztak az embereknek.
És ha már a fizikai erőszaknál tartunk, azt sem szabad elfelejteni, hogy az AVH-nak volt külön ilyen részlege is. Egy úgynevezett mezőgazdasági szabotázs elhárító csoport, amelynek az emberei szintén a fizikai erőszakra specializálódtak. Tóth Judit történész az ilyen ügyek feltárásával is foglalkozott.
Az összegyűjtött embereket mondjuk egy félreeső tanyára viszik, és visznek magukkal akár még egy orvost is a verések miatt, nehogy azért meghalljon mondjuk valaki, hogy felismerje azt a szituációt, hogy meddig lehet mondjuk verni egy embert, de önmagában ez is szerintem a brutalitásnak egy olyan mértéke, meg az a fajta számítás, hogy akkor legyen ott egy orvos, és hogy addig verik akkor, hogy jó, meg ne halljon, de azért addig verjük, amíg annak a közelébe nem jut egy adott ember. Egy gumikategória lényegében a szabotázsnak a fogalma, hiszen hogyha valakin fogást akartak találni, azon mindig találtak. És akkor itt, hogyha most visszakanyarodunk a beszolgáltatáshoz, nyilván, hogyha valaki az előírt mértékben nem adta be a beszolgáltató mennyiséget, az persze szabotázsnak minősült. De voltak olyanok, hogy akkor azt mondták, hogy nem tudom, Szabó Jancsi bácsi avas zsírt szolgáltatott be, vagy burgonyát kevert a zsírba, azért, hogy a burgonya azért csak olcsóbb, és ezt például nem régen hallottam, hogy ez hogy is működött a burgonya belekeverés, a burgonyát PP főzték, és így ugye nehezen volt elkülöníthető a zsírtól, és tömegnövelésre meg jó volt. De hát, hogyha az egyik oldalról azt mondjuk, hogy szabotázs, a másik oldalról ezek nyilván túlélési stratégiákként is értelmezhetők, tehát, hogy ugye mindent elkoboztak, és nagyon sokaknak tényleg nem maradt egyszerűen mit enni.
A Dél-Magyarország című lap 1952. szeptemberében szinte élvezettel taglalta azt a friss ítéletet, amelyet kulák gazdák ellen hozott a bíróság.
A kulák annak idején mindenben támogatta a fehér terrort, munkásokat gyilkolt, rejtegette gabonáját, hogy jobban szipolyozhassa a városi lakosságot. A Horthy rendszerben a kis és szegény parasztok vérén meggazdagodott, megerősödött. Ma pedig a dolgozó parasztok félrevezetésével, a mezőgazdasági termények visszatartásával szeretné akadályozni 5 éves tervünk végrehajtását. De a dolgozó nép állama lesújt a szabotáló kulákokra. A napokban hozott ítéletet a szegedi bíróság Tanács Ádám, Zákány szék 707 szám alatt lakó 28 holdas kulák ellen, aki a kukoricát engedély nélkül törte le és elrejtette. Az ítélet 1 évi börtön és 6000 forint pénzbüntetés. Ugyancsak rejtegetés miatt ítélték el 18 hónapi börtönre, és 8000 forint pénzbüntetésre Csonka Imre, Zákány szék 418 szám alatt lakó kulákot, akinél 1 darab 100 kilós hízott sertést találtak. A sertés nem volt bejelentve.
Ha a hatalom meg akart bélyegezni valakit, könnyen megvádolhatta szabotázzal. Ez a rendkívül tágan értelmezett fogalom szinte bármit jelenthetett. A termelési előírások elmulasztásától kezdve egészen a rendszerrel szembeni feltételezett ellenállásig. Tóth Judit történész erről beszél.
Tehát szabotásnak minősült az is, hogyha valaki a kelleténél sekélyebb mértékben szántotta meg a földjét. Szabotásnak minősült az, hogyha valakinek azt mondták, hogy túl nagy szemveszteséggel aratott, de hát ugye ezt hogy lehetett lemérni, hogy most hány szem gabona maradott a földön. Tehát tényleg ez egy ilyen gumikategória volt, és akire rá akarták húzni, hogy szabotál, arra találtak okot. Közellátás veszélyeztetésének vétségével indítottak ezek ellen a gazdák ellen eljárást. A közellátás veszélyeztetésének vétségével induló pereknek a végkimenetele sajnos akár tényleg halálos ítélet is lehetett. És erre például a kuláküldözés kezdeti fázisában került sor leginkább, de a későbbiekben is egyébként. És itt a kezdeti időszakban jellemzően többeket szándékos gyújtogatás vétségével ítéltek el. Ilyen ügyről többről is tudunk. Az egyik ilyen talán leghíresebb vagy legismertebb ügy az Molnár Sándor köröstarcsai kulággazdának az ügye, aki a Füzesgyarmat határában fekvő földjére ment, hogy az aratással kapcsolatos munkákat végezze, és amikor elérkezett az ebédidő, Molnár Sándornak a pásztor tarhonya volt a kedvenc étele. És ehhez ugye ő elkezdett szalonnát pirítani. Hiába vigyázott, meggyulladt a saját már learatott tarlója. De ugye ez olyan gyorsan terjedt ez a tűz, hogy neki az egész földjén végül is a tarló leégett, de hál' Istennek a szomszéd föld, ami termőszövetkezeti csoportnak a földje volt, végül is arra nem terjedt át. De a perben folyamatosan azt hozták fel ellene vádként, hogy ő egyrészt szándékosan gyújtotta a tüzet azért, hogy a termelőszövetkezeti csoportnak a még le nem aratott búzáját veszélyeztesse. 1950. június 30-án történt, hogy ő kiment a földjére és ott ezt a tüzet meggyújtotta, és két hét alatt lezajlott maga ez a statáriális eljárás, úgyhogy július 15-én reggel őt kivégezték, és az is szerintem a brutalitásnak a szintjét mutatja, hogy maga a családja az újságból értesült arról, hogy statáriális eljárás keretében kivégezték.
A koncepciós vádaktól a szabotás gyanújáig sokféle indok szolgálhatott arra, hogy valakit ellehetetlenítsenek, vagyonától megfosszák, vagy elrettentő példaként állítsák a helyi közösség elé. A cél sokszor nem csupán az egyén megbüntetése volt, hanem a félelem fenntartása is.
Egy nagyon széles társadalmi bázis volt az, akit megbélyegeztek.
Mondja Tóth Judit.
És a legérdekesebb, vagy talán a mai fő számára, ami leginkább megdöbbentést kiváltó kategória lehet, az, hogy alkalmaztak egy olyan szempontot is, hogy a magatartása miatt kulák. Ez azt jelentette, hogy itt elég volt, hogy valakit mondjuk azon kaptak, hogy az Amerika hangját hallgatja, lényegében pedig általános megfogalmazásként azt mondták, hogy rosszul viszonylik a népi demokráciához, a nép ellensége, és igazából ennyi elég volt ahhoz, hogy valakit kuláklistára tegyenek. Ez ugye a múltbéli társadalmi vagy a foglalkozásbéli hovatartozás miatt is lehetett, mondjuk a Horthy korszakban, akik valamilyen tisztségviselők voltak, de akár azok feleségeit is. Tehát igazából a lényeg az, hogyha valakit a vidék Magyarországán ellenségnek akartak bélyegezni, akkor ahhoz megtalálták az eszközt, hogy hogyan tegyék kuláklistára. Ennek az illetőnek biztos, hogy volt olyan földje, amit a hatalom meg akart szerezni, és valamilyen eszközzel meg kellett szerezni azt a földet.
A kulák ellenes propaganda a kultúra világát sem hagyta érintetlenül. A korszak jellegzetes agitációs műfajai közé tartoztak a csasztuskák. Rövid, könnyen terjedő, gyakran gúnyos hangvételű énekes rigmusok. Ezek a népszerűsítő és mozgósító célokat szolgáló szövegek sok esetben a kulákokat állították pellengérre, erősítve a rendszer által kialakított ellenségképet.
Horváth elvtárs, a pártitkár a gabonát géptől beadta, a dolgozó nép állama őt meg is jutalmazta. Lesz majd bőven cipő, ruha horvát gazdáéknál. Prémiumból iparcik lesz az ő házuk táján. Csak a kulák rejti el termését a padlásra, azért teszi, hogy a békét ezzel aláássa. Hely, ki a törvényt teljesíti, azt jutalom várja. Késlekedők ráfizetnek, s ott a bánat járja.
Az 1950-es évek elején csak a kuláklistákra több tízezer ember került fel, miközben családok ezrei veszítették el megélhetésüket, otthonukat vagy társadalmi megbecsülésüket. A számok mögött emberi sorsok, megtört életutak és szétszakított közösségek állnak.
56-70.
Köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kavélyó Kolini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Puzs Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.